Jó az Úr lábánál lenni és énekelni arról, hogy szívünk az övé és ő is a miénk lehet. Erről fogok ma este prédikálni, amiket énekeltünk, amit itt éreztünk, hogy jó az Úr lábánál lenni. És örülök mindenkinek, aki eljött, mert a legjobbat választottam ma estére. Gondolom, Eger van annyira nagy város, hogy lehet válogatni a programokból. Mi a Limaházban lakunk, és minket elkerülnek a reklámújságok, így sok mindenről nem tudunk. Lehet ez a legbulisabb város, nem tudjuk, mi nem kapunk semmilyen reklámújságot, de akik eljöttetek, azoknak hadd hirdessem, hogy a legjobb döntés volt ez. Keressük ki igényből Lukács evangéliumát. Lukács evangélium a 10. fejezet, 38-42-es verseit fennállva kövessük figyelemmel a gyülekezet. Lukács evangéliuma, 10. rész, 38 és 42-es versé következőképpen szólnak. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Talán nem egy adventi textus, ahogy ismerjük a történetet, vagy az erről szóló igehirdetéseket. Valakivel beszéltem a héten, és meg is lepődött, hogy erről fogok ma este beszélni. Néha meglepődünk egymáson, meglepődünk a Isten munkáján, hogy hogyan dolgozik, de akkor jó, hogyha nem lepődünk meg azzal, amikor Isten bennünk dolgozik, mert amikor Isten bennünk is általunk dolgozik, akkor csodák történnek, illetve az életünk jó irányba fordul, és jó irányba halad tovább. Szeretném a testvéreknek a szívére helyezni azt az üzenetet, amit kaptam az Úrtól, és általában ezt adventi időszakban el szoktam mondani, több helyen szolgáltam már, nem ebből az ige alapján, de az üzenetek fő mondani valóját el szoktam mondani. A valamelyik Biblia órán kedden elmondtam ennek egy részét, most szeretném ezt kiegészíteni, befejezni. Mária és Márta, ők testvérek, nagyon közeli testvérek, többször együtt megjelennek a Bibliában, az evangéliumok bizonyságot tesznek az ő létezésükről, az ő Jézushoz közelségükről, de óriási különbség van a két nő személy között, mert az egyik Jézussal személyes kapcsolatot ápolt, a másik meg Jézusért sok mindent tett és sok mindent feláldozott, de Jézus a kettőjük közül nem azért választja Máriát, mert szimpatikusabb, nem azért dicsőri meg Máriát, mert ő annyival jobb vagy okosabb, mint az ő testvére, hanem mert többet, jobban megértette az Isten igényének a lényegét. Arról van szó, hogy minden napjainkat éljük, és bizonyos kötelességeink, elfoglaltságaink vannak, és ezen felül vannak olyan teendőink, ami önkéntes szolgálat, vagy szeretetből fakadó segítség másik felé, más emberek felé, amire nem lennénk kötelesek, de szeretnénk ezzel szolgálni. Nem beszélve arról, hogy ahogy az ember halmozza a teendőit, halmozza az életében a programokat, néha kicsúszik az idő keretéből is, és akkor állandó késésben van, ez néha jellemző rám, és akkor úgy érzi, hogy el van havazva, nincs már ideje eléggé Istenre, nincs elég ideje a bibliolvasásra, nincs ideje imádságra. Luther Márton azt mondta, amikor a legnagyobb bajaim vannak, a legtöbb feladatom van egy napra, akkor szoktam a legnagyobb és leghosszabb áhítatokat tartani, csendességet Istennel, mert ha imádságban nem tudom elkérni az aznapra való erőt, az aznapra való vezetést, akkor jobb, ha bele se fogok abba a nagy munkába, vagy abba a több munkába, ami eléggé fontos. Tudunk a legsűrűbb napunk előtt hosszabb csendességet tartani? Tudunk azért időt áldozni, vagy arra szánni több időt, hogy imádkozzunk, hogy Istennel legyünk az igényén keresztül, a Szentlélek által, vagy nézzük az óránkat, és rohanunk tovább, rohanunk, hogy végezzük a mindennapi dolgainkat. Márta ajba hibába esik bele, hogy meghívja Jézust az életébe, befogadja az otthonába. Jézus nem utasítja el ezt a meghívást, csak éppen a vendéglátó nem szolgál a vendég felé a személyével, hanem végzi a mindennapi háziasszonynak a feladatát. Én akiknél eddig vendégségben voltam, mindenütt kaptam legalább egy pohár vizet, de általában attól többet is. És a testvérek igyekeztek felém szolgálni, nem azért megyek, nehogy félreértés essék, csak azt akarom mondani, hogy mi se vagyunk különbek, mint ahogy Márta volt. Márta se külön, mint mi, mert jó vendégadóként kiteszi a lelkét szinte, hogy vendégül lássa azt, akit meghívott. De jártam már úgyis vendégségbe, hogy valaki hívott, hogy beszélgessünk, de addig sütött, főzött, takarított, hogy már tovább kellett menjek, és azon gondolkodtam, hogy miért is mentem. Jót ettem, jót ittam, jót ejtőztem, de két szót nem váltottunk a csókolón, meg a viszontlátáson kívül. Hát ennek nem volt értelme elmenni, átmehettem volna itt a valamelyik étteremben, ami itt a sarkon van. Mondjuk az nem biztos, hogy olyan finom lett volna, de kb. Az lett volna a hatás. Jót eszek, jót iszok, de nincs kommunikáció. A pincérekkel nem szoktunk beszélgetni, a szakácsot nem hívjuk ki a főzőfülkéből, hogy tetszik lenni, jó volt a leves. Egyébként mivel tetszik otthon foglalkozni? Kutya van, nekem is van egy Bernát hegyim. Palota pincsi, az is jó. Nem kezdünk el a szakáccsal beszélgetni, mert neki az a dolga, hogy főzön, az étteremben az én dolgom az, hogy fogyasszak, fizessek, és jól érezzem magamat. Fizetés után is, lehetőleg. De ha vendégségben megyünk, ha vendéget hívunk, akkor nem szűkíthetjük le ennyire ezt a kapcsolatot, hogy érezze magát jól a vendég, csak velem, mint házigazdával ne találkozzon. Ha figyeltünk az igére, akkor észrevettük, hogy Márta hívta meg Jézust, Mártának a házával játszódik ez a történet, és Mária, mint a házigazdának a testvére, leül a vendégek közé, hallgatja Jézust, és Márta ezen akadt ki, hogy a testvére nem segít neki. Két öcsém van, és ők egy szobába éltek, meg talán most is együtt laknak, egy szobába laknak, és mindig az volt a gond, hogy ez kinek a zoknia, ez kinek a zsebkendője, kinek a vittenémije, kinek a tankönyve, és akkor egymásra mutogattak, az az övé. Nagyjából egyidősök és egyforma méretű holmiuk van, hát anya legyen a talpán, aki különbséget tud tenni két fekete zokni között, meg két fiú testvér között. De amikor valakinek külön háztartása van, ha valaki már felnőtt, akkor nem a testvérével él egy szobában, nyilván nem is a szüleivel, de nem erre akar kiukadni itt a Szentírás. Arra akar kiukadni, és itt jön az adventi üzenet ebbe, hogy Istennek az ítélete a személyes. Az nem testvéreket, nem gyülekezeteket, nem vallásfelekezeteket, nem földrajzi egységeket kezel együtt, hanem egyenként néz meg bennünket, egyenként fog bennünket megvizsgálni, mérlegletenni. És az, hogy Márta vagy Mária mit tesz, semmi közük egymáshoz. Jézus azt mondja, hogy Márta, Márta, miért foglalkozol te a testvéreddel? Nem a te feladatod, hogy a testvéred mit tesz. Voltam egyszer egy gyülekezetben, ahol panaszkodtak a lelki pásztorra, hogy hát nem dolgozik a lelkész. Hú, hát mondom, mi lesz ebből? Hát mondom, hát miket csinál? A Bibliát olvas. Hát mondom, az még nem bűn. Mit olvas még? Hát lexikonokat, könyveket, ezt, azt, amazt, verseket ír. Hát de mondom, mert ez a dolga, hogy olvasson, látogasson, dolgozatokat írjon, prédikációkra felkészüljön. Mit tudom én, még a lelkésznek a feladatok, amíg teológus voltam, nem láttam ebbe így bele. És mondták, de hát nem jön kapálni, nem jön szántani, nem jön almát szedni. De hát mondom, a testvér mezőgazdász, ő meg lelkész, hát mindenkinek más a napi feladata. Hát ők úgy értették, hogy aki nem végez fizikai munkát, az nem is dolgozik. Néha abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy az a szolgálat, amit én végzek, az a szolgálat, az a munka. Na azért valamit, amit a másik csinál, a harmadik csinál, a másik gyülekezet csinál, az nem is szolgálat, az nem is misszió, az nem is Istentől jövő feladat. És akkor lehet egymásnak a misszióját kritizálni, lehet egymásnak a szolgálatát kritizálni, de Jézus azt mondja, mi között van a másikhoz. Nem a te felelősséged eldönteni, hogy ő mit szolgál. Nem a te felelősséged, hogy ő mit csinál. Sőt, elmarasztalja Mártát, mert Mária a jobb részt választotta. Mert ez megmarad neki. Ki emlékszik tavalyról, hogy milyen színű volt a karácsonyfa? Nem az, hogy zöld, hanem milyen díszek voltak rajta. Gabi emlékszik. Na, dicsőség az Úrnak, de a tavaly előttére biztosan emlékszem, mert nem voltunk itt. 5 évvel ezelőtt a Vörösmarty utcán milyen színű volt a karácsonyfa dísz? És ráfaragok, hogyha ugyanaz, mert nem volt lecserélve, vagy 10 éve. Ráfaragtam, jó, az olyan, amit tartom volt a művirág, hogy szép a virág, és mondták, hogy műanyag. Nem baj, mondhatok mást is. Csak ez volt felírva. Ha a külsőségekre tekintünk, akkor talán az addig szép, amíg látjuk, amíg el nem használódik. Viszont, hogyha volt egy jó karácsonyi igehirdetés, volt egy olyan ünnep, ahol a lelki tartalom, a szellemi üzenet ütött és megváltoztatta az életedet, feltöltött igével, áldással, értsük jól, energiával, és tovább lendített a hívő életeden, a sokkal többet ér, hogy most aranyszínű vagy piros színű díszekkel volt a fa feldíszítve. Jó, szép, kell az, de nem ez a fő lényeg. És néha én azt érzem, hogy hívő emberek becsapva vagyunk azáltal, hogy a világ olyan hatással van ránk, hogy a mi ünnepeinket próbáljuk a világi eseményekhez igazítani, és mi a világi szokás? Ha vendéget hívsz, akkor lásd el, élelemmel, itallal, kényelmes szállással, legyen vendégpapucsod, legyen vendégágyad, legyen vendégtakaród, vendégpoharad, vendégmitörémicsodád, mindenre van már vendég dolog kitalálva, de ha nem töltesz időt a vendéggel, akkor az a vendéglátás annyi, mint egy 4 csillagos szállodában. Mindene megvan, csak a személyes kontaktus hiányzik. Ha az Isten fiát, ha az Úr Jézus hívjuk meg az életünkbe, és csak szolgálni akarunk neki, de nincsen vele személyes kapcsolatunk, nincsen vele meg az intim, bensőséges kapcsolat, ami Máriának megvolt, hogy ő letérdelt Jézus lába elé, és őt hallgatta ott, ki van ott a keresztnél? Márta vagy Mária? Ki kíséri el Jézust az ítéletéig, a haláláig? Mária. Miért? Miért van az, testvérek, hogy az az asszony megy el a keresztig Jézussal, aki ismerte Jézust, aki hallotta Jézust? Van egy unokatestvérem, ő mester szakácsként dolgozik, nagyon komoly éttermekben, meg hotelekben megfordult már, és idén Britney Spears művésznőnek, vagy nem tudom ki, hogyan értékeli az ő munkásságát, csinált salátát. És feltette internetre azt a vajlingot, vagy ilyen tálat, amiben kavarta a salátának az öntetet, és mondta, hogy Britney Spears ebből a tányérból ette meg a salátáját. És akkor ott rengeteg komment jött erre a képre, és akkor felhívtam, hogy Máté, téged tényleg érdekel ez a zene, azt mondta, hagyjál már, hát én azt sem tudom, milyen zenét csinál, csak mondták, hogy neki kell salátát készítsek. Ha csak ennyi a kapcsolatunk, mint az én unokatestvéremnek Britney Spears-szel, hogy nem láttam, mert ő bent volt, hátul volt, vagy a épület aljában volt, a konyhában, és ő csak kapott egy rendelést. Cézár salátát kér a művésznő. Jó, készítem, csinálom, mosom, magdalom, öntet rá, mehet. Önnek ennyi köze volt a művésznőhöz. A zenéjét se ismeri. Nem vesztett sokat, én azt mondom, de Jézus ettől többet ér. Jézus ettől többet ér, mint hogy csak salátával lássuk el, vagy beillivel lássuk el, vagy szép dekorációval lássuk el. Néha én azt érzem ünnepeinken, hogy kifulladunk odáig, mire eljön a karácsony, eljön a húsvét, eljön az advent, eljön a pünkösd, eljön a bármi, mert sok Mártát csinálunk, meg sok Mártást is, sok Márta szolgáló van, és ebben a férfiak is beletartoznak, nem tudom, Mártának mi a férfi megfelelője, Márton eset, nem tudom, nem vagyok nyelvész, de a lelkület az lehet Mártai. Egy férfi is tud annyi Mártai lelkületet hozzátenni, hogy elvész a lelki töltet. Emlékszek egy bizonyságtételre, egy hangtechnikus, egy hívő hangtechnikusnak a bizonyságtételére, aki egy nagyon komoly konferencián hangosított. Ezt hadd magyarázzam azoknak, akik nem ismerik ezeket a bonyolult hangrendszereket. Úgy működik, mint otthon a hifi tornyunk, csak 40-szer drágába kerül, és nagyon sok részből kell összedugdosni ezt a hangtechnikát. És nagyon kell figyelni, hogy a zenekar mit játszik, gerjed, akkor valamit állítani kell, ha egy másik mikrofont kapcsolnak be, akkor neki észnél kell lenni. És ő nagyon komoly szolgálatot lát el egy ilyen, mondjuk úgy, modern istentiszteleten, ahol ilyen fénytechnika van, nagy hangtechnika van. És volt egy jó igehirdetés, ahol őt megérintette Isten lelke, és azt kérte az előadó, hogy menjenek előre, és beszélgessenek az előadókkal, a lelki gondozókkal, akik érintést kaptak. És ő ott vívódott, hogy ő szeretne szabadulni egy bűnből, szeretne szabadulni abból a nehézségből, kötöttségből, amiben ő van, de hogyha ő előre megy, akkor itt a színpadon sötétség lesz, meg némaság lesz. És tudni kell azt is, hogy ezeket a hangtechnikai rendszereket nem 5 perc alatt lehet szétszedni, meg összerakni, és beüzemelni, hanem ez hosszú órák feladata. Nem beszélve arról, ezek millió forintokba kerülnek, és nagyon óvatosan kell ezekkel bánni, hogy ne sérüljön, ne törjön, ne rongálódjon meg. Vége volt ennek az ünnepségnek, a konferenciának, elment a gyülekezet, a hangtechnikusok szétszették a rendszer, szétszették a színpadot, és éjfél volt, mire végeztek. És ő azért imádkozott, abban reménykedett, hogy másnap reggel még tud találkozni az előadó testvérrel, hogy elmenjen hozzá, egy imádságot kérjen, hogy együtt beszélgessenek arról a dologról, és ez megadatott neki, és ez erről szól a bizonyságtétele. Ezt azért hozom fel, ezt a bizonyságtételt, mert ez az ember vállalt egy szolgálatot. Vállalt egy szolgálatot, amiben hűséges akart lenni. De ő felismerte azt, hogy ő szolgál Istennek, viszont van egy dolog az életében, ami bűn. Van egy dolog az életében, ami akadály, és ezt ő szerette volna rendezni valakivel. Szerette volna megvallani, bűnként megvallani. De ő nem hagyhatta ott a keverőpultot, mert akkor több száz ember nem lát semmit az előadóból, nem hall semmit az előadóból. De kereste a lehetőséget, hogy találkozzon vele. Lehet, hogy te is egy olyan helyzetben vagy, mint Márta, hogy ott vannak a vendégek, ott van az Úr Jézus, rotyog a lecsó, és nehogy odaégjen, de mennél is már Jézushoz, de még nem lehet, ne ess abba a hibába, hogy lázadsz azok ellen, akik éppen igét tudnak hallgatni. Ne lázadj fel az ellen, hogy a másik szolgálata könnyebb. Vagy ne ess abba a hibába, hogy téged a szolgálat annyira kötelez, hogy nem is találkozhatsz Jézussal. Márta azzal töltődik, amivel egy jó házi asszony szokott töltődni. Kosszal, zsírral, olajgőzzel, ha rossz az elszívó, de ha jó, akkor is van belőle. Meg hát ne soroljam, mert cifgőzzel, meg nem tudom, mik vannak, azt éppen én nem bírom. Hát persze, hogy ez nem kellemes. Persze, hogy ez visszataszító. Persze, hogy ez nem olyan lélekkel emelt hangulat, vagy lélekkel emelt istentisztelet. De ha vállaltunk szolgálatot, azt kérem, végezzük el, Isten nem marad az adósunk. Viszont Máriának azt mondja, most Máriáról azt mondja Jézus, hogy sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. A mi munkánk, a szolgálatunk miatt vannak problémák, vannak akadályok, vannak óriási kérdőjelek, hogy hogyan lesz ez megoldva. Hogyan lesz ebből kész szolgálat? Hogyan lesz ebből elvégezve az, amit vállaltunk? Volt egyszerűen egy olyan úrvacsorai osztás, csak most így a szent helyekre tekintettem, hogy annyian voltak egy istentiszteleten, hogy úgy látszott, hogy nem lesz elég a bor és a kenyér. Rám jött a pánik, én voltam az egyik szervező, és szóltam hátra a konyhásnőnek, hogy itt van egy tálca, ilyen pont ez a készlet volt, ezt mossátok el, takarítsátok ki, és töltsétek fel borral, és valahogyan szerezzetek kenyeret, mert nem lesz elég. Hát gondolhatják a testvérek, hogy mennyi idő lehet. Én takarítottam, ugye tudom, miről beszélek. Budakeszén 3 évig volt ez a nemes szolgálat, hogy az úrvacsorai készletet takaríthattam. És nem könnyű ezt a 56 poharat kiöblíteni, megszárítani, borral feltölteni. Nem beszélve arról, hogy erre ők nem készültek fel. És az én aggódásom hiába való volt, mert visszajött időben az új tárca, tele borral, tele kenyérrel, de arra már nem volt szükség. Rám jött egy aggódás. Nem baj, maradt, nem maradtunk szégyenbe, én maradtam szégyenbe, mert rám jött egy aggódás, ahelyett, hogy bíztam volna abba a kialakult hagyományba, hogy elég 600 pohár a debreceni gyülekezetbe. Egy konferencia volt, más volt a gyülekezet összetétele, ezért jött rám a pánik, hogy nem lesz elég. A szolgálatunkba, ha ránk jön a pánik, ne azokat nézzük, akik éppen lelkileg töltődni tudnak, ne azokra nézzünk, akiknek a szolgálata egyszerűbb és könnyebb, vagy látványosabb, hanem kiáltsunk Istenhez. Mártál sokszor elmarasztalják ebben a történetben, én hagy emeljek ki nála egy jó tulajdonságot. Isten fiát szólítja meg. Jézusnak mondja el, hogy neki egy problémája van. És nem az van, hogy a testvére kiosztja őt, hogy ez a te házad, te háztartásod, old meg, ahogy tanultad, hanem Jézus lehigi azt, hogy sok mindenért aggódsz, sok minden fölösleges, sőt, egy dolog, ami fontos. És Mária a jó részt választotta. Miért? Mert Jézus nem sokára meg fog halni, és tudta, hogy nem sok idő van már neki arra, hogy prédikáljon, tanítson, és áldást osszon az embereknek. És Mária megérezte, vagy csak vágyott Jézus után is, és hallgatta az igét, és töltődött igével, töltődött lélekkel, töltődött békességgel. A szolgálatodban kellenek ezek a térdelések Jézus lábánál, takarékra menni a lecsót otthon, kivenni a belgit, ne égjen oda, mert azért azt szeretjük. És meghallgatni Jézust. Meghallgatni Isten igényét, hogy mit mond nekem ma, mit mond nekem ma reggel, mit mond nekem ebben a helyzetben. Uram, én úgy látom, hogy nem lesz elég. Úgy látom, hogy kevés lesz. Úgy látom, hogy ebből probléma lesz, hogy már probléma van. De te segíts nekem. Ha valaki kiég egy szolgálatban, nem jut el a keresztig. A kereszt, a Bibliában a kereszt, az micsoda, testvérek? A megváltás. Isten fia megvált. Megváltott bennünket a bűneinkből. Megváltott bennünket a betegségeinkből. Megváltott bennünket a halálból. Megvett bennünket az ő drága vérén. Ha valaki kiég és feladja, nincs ott a Golgotai keresztnél. A Golgotai keresztnél meg azok vannak ott, akik vagy gúnyolják Jézust, lám Isten fia, és nem tud lejönni a keresztről, vagy ott vannak és siratják, hogy ő valóban Isten fia, hát mi történik? De ezek az asszonyok ott vannak, másnap után a sírnál, és látják az üres sírt, és hisznek. És hisznek. Neked és nekem könnyebb Jézus lábánál térdelni és hallani az igéket, mert túl vagyunk a csattanón. Jézus feltámadt. Jézus feltámadt, és ahogy múlt héten prédikáltam, hogy a Noé napjában eljött az ítélet az özönvíz által, így fog eljönni Istennek a második ítélete erre a világra, ami végképp elpusztítja a világot. Jézus visszajövetel megelőzi ezt, és elragadja a gyülekezetet. Ahogyan eljött az özönvíz, és erre rengeteg bizonyíték van, így ebből kiindulva elhihetjük azt, hogy el fog jönni Jézusnak a második visszajövetele, és eljön Istennek az utolsó ítélete, a végső ítélete erre a világra. Jézus lábánál neked könnyebb tanulni, Jézus lábánál neked könnyebb hinni az igében, mert már visszafele nézed a történelmet. Visszafele látod azt, amiről Jézus előre profétált ezeknek az asszonyoknak és férfiaknak, és ők hittek benne, vagy reménykedtek benne, de még nem látták, nem tapasztalták, nem volt kézzelfogható. Márta vagy Mária, milyen lelkületed van? Márta lelkülete, aki szereti az Úr Jézust, befogadja az Úr Jézus a lakásába, de nem tölt vele időt, az Úr Jézus nevében szolgál, de nem ismeri az Urat. És Isten fia nem áldással, nem jó szavakkal, hanem dorgálással fogadja az ő szolgálatát. Nem azt mondja, mint Britney Spears Márti unokatestvéremnek, hogy jó volt a saláta, köszi, mert jól esett neki, úgy tudom, hanem azt mondja, hogy sok mindenért aggódsz, és valóban kevésre van szükség. A mi szolgálatunkban milyen visszaigazolás van Istentől, nem az emberektől, hanem Istentől. Azt mondja, jó van, jó is hűszolgám, kevesen hű voltál, azután sokra bizatlak, vagy azt mondja, hogy nem jól csinálod. Nem erre van szükség. Nem ez a fő lényeg. Jó, hogy nem cserélgetjük sűrűn az adventi koszulónak a dísz, vagy mi az a karácsony fának a díszeit, mert nem ez a fő lényeg. Szép, hogyha van, de nem baj, hogyha nincs. Mondjuk ezt én mondom, nem a gyerekek. De ne járjunk úgy, mint én az esküvőmön. Múltkor is hoztam minden sztorit, de ez most friss élmény még bennem, ha engedtessék meg nekem, hogy erről beszéljek. Hát annyit dolgoztunk az esküvő előtt, hogy úgy belefáradtunk. Nem gondoltam el magamat előtte, hogy hú, hát ha ennyi munkával jár, akkor milyen lesz a házasság. Viszont az esküvői vacsorán így bevonultunk, megtapsoltak minket, köszöntöttek minket, volt egy háladó imádság az ételért, a vacsoráért, leültem, és így néztem a vendégseregre, ott volt 150 ember, és azon gondolkodtam, hogy ők mit keresnek itt. Hát én olyan fáradt vagyok, hagyjanak engem aludni. És mindenki engem akart, meg a Gabit, ott örültek nekünk. Jött a pincér, hogy Kovács úr mit kíván, mondom, egy jó erős kávét, utána jöhet a csigaleves. Meglepődött, hogy délután 7 órakor nyáron az ember kávéval nyit, de mondtam, hogy olyan fáradt vagyok, hogy én mindjárt feladom. Végig ünnepeltük az estét, jó volt, de a sok előkészület, a sok fáradtság, a sok kudarc, hogy elmentünk, nem volt, amit akartunk, mentünk a második, a harmadik, az ötödik boltba, nem annyiért volt, olcsó maradták, megmaradt a pénz, nem tudtunk vele mit kezdeni. Ezek olyan stressz helyzetek voltak, hogy az ember mire túl volt mindenen, úgy belefáradt, és akkor még most kéne ünnepelni, most kéne jól lakni, most kéne játszani az emberekkel. Nekem ehhez nincs kedve. Kávé után megjött, meg feleségem bátorított, hogy jó lesz ez, ne adjam fel ilyen hamar. Jó emlékekkel emlékezek én vissza július 18-ára, de Jézussal való áhítatunkra hogyan érkezünk meg? Egy kávéval kell nyitni? 3 Red Bull-al kell nyitni, hogy valamit lássunk a Bibliából, vagy tényleg vágyunk rá, és odaszálljuk a minőségi időt? Azt hiszem Bill Habersről van az feljegyezve, aki egy nagy gyülekezetnek az alapító és vezető lelkésze, hogy vasárnap reggel 6-tól 8-ig a leendő vezetőségi tagokkal találkozik egy imaközösségben, vannak egy órán keresztül, egy másik korában meg ilyen látásátadás és ilyen stratégiai megbeszéléseket tartanak. És sokan vádolták ezt az embert, ezt a vezető lelkészt, hogy a legjobb idődet, a legfrissebb állapotban levő idődet miért ezekre a fiatalokra pocsékolod? Mondták így néhányan a gyülekezetben. És mondta, hogy ők a gyülekezetnek a jövő vezetői, és én a legjobb, a legminőségibb időmet és erőmet szeretném rájuk szánni, hogy amit én megkaptam Istentől, amit én megtapasztaltam, megértettem, megküzdöttem, abból, ha valamit át tudok nekik adni, az a gyülekezet jövőjét fogja szolgálni, és az Istennek szerez dicsőséget. Tudunk így gondolkodni, hogy azok fele a legjobb időnket szánjuk, hogy ne fáradtan szolgáljunk is kiégve, mint Márta, hanem boldogan is, örömteljesen, és önként, és jövőben nézően. Vagy úgy esünk haza igét olvasni, vagy úgy kezdünk el áhítatot tartani családban, egyéni csendességünkben, hogy jaj, Uram, szóljál, de gyorsan, ámen. Jó éjszakát, Uram, ámen. Hát így nem szól az Isten. Így ritkán szól az Isten. Így keveset fog szólni az Isten. És utána vannak az ilyen félreértek, nyitjuk a Bibliát itt, ott, főthöz vágjuk a Bibliát, ahol kinyílik az Isten szava. Az egész Biblia az Isten szava, de nem mindent, hogy logosz vagy réma. Istennek a leírt szava, vagy a kijelentése, az aktuális üzenete. Istennek a mai aktuális üzenete az kell legyen, hogy változzon meg a mi hozzáállásunk a szolgálathoz, és változzon meg a mi hozzáállásunk az Istennel töltött idővel. Az Istennel töltött idő, az legyen az egyéni csendesség, az imádság órája vagy órái. Legyen a böjt ideje, legyen az éneklés, a dicsőítésnek az ideje. De legyen erő és idő a szolgálatra. amit te szolgálsz, amiből te szolgálsz, az nem a tiéd, az Istentől kapod. Hát mi van a zsebedben, pénztárca? Ki az a pénz? Hát most már a tiéd, mert megdolgoztál érte, ez a fizetésed, a bevételed, a jövedelmed, az örökséged. De hogyan születtél meg? Volt zsem a nadrágodon? Nadrág se volt rajtad. Nem, hogy pénztárca is abban kemény forintok, vagy nem tudom ki, miben szokott fizetni. Szellemileg is csupaszon jöttünk erre a világra. Sőt, bűnösen, szellemileg halott állapotban. A mi megtérésünk kegyelem, a mi hitünk kegyelem, a lelki ajándékaink, kegyelmi ajándékok, de ezt a testvérek már nagyon jól tudják. A szolgálathoz való erőnk, a talentumunk, a bölcsességünk, a megértett igei üzenetek, az mind Istentől van. Nem a mi érdemünk. A tanárokat azért küldik továbbképzésre, hogy a diákok ne legyenek okosabbak tőlük. Bár még messze vagyunk szerintem egyik másik iskolába, de hogy ők ne égjenek ki, hogy tudjanak újat mondani, tudjanak ismét motiválva bemenni abba a tanterembe. Ugyanígy, te is hívő ember, kell, hogy tovább képzésre járjál. Én nem értek azzal egyet, hogy én már kiolvastam a Bibliát, mindent tudok belőle. Tök jó. Az a baj, hogy az ilyen embernek az életén nem látszik, hogy kiolvasta a Bibliát, és mindent tud belőle. Olyan lelkész is van, hogy ő már kiprédikálta a Bibliát, neki el kell menni másik gyülekezetbe, hogy ott előről kezdhesse az egészet. Hát vagy sokáig volt abban a gyülekezetben, vagy nem sok Bibliából prédikált, vagy nem sok bibliai könyvből prédikált. Isten igéje kimeríthetetlen. Isten igéjének az üzenete kifogyhatatlan. Nem tér vissza üresen. Hogyan keressük az ő jelenlétét? Kiégünk, mint Márta, vagy töltődünk, mint Mária, és ott vagyunk Jézussal a halálban, és ott vagyunk Jézussal a feltámadásnál. Tessenek dönteni, döntsetek, az Úr áldjon meg benneteket ebben. Amen.